Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Már pedig a reggeli személy Györfi Dóra, a Budapesti Corvinus Egyetem professzora, ez nem egyetem, egyetem tanára, professzor. A professzor az ugye akkor, igen, oké. Rendben, mert hogy beszélgettünk mi nem is olyan régen itt, amikor az akkumulátorgyárakkal kapcsolatban, igazából nem voltak még ezek a nagy és rossz hírek, hanem úgy tűnt, hogy tényleg ez a jövő, akkumulátorokat fogunk építeni, és már akkor sem tűnt ön felhőtlenül optimistának ebben a kérdésben, hogy ezt az egészen finom eufemizmust használjam az ön hozzáállására, mintha azt mondta volna, hogy ez nem a legjobb ötlet, sem gazdaság és sem energetikai, és sem egyéb szempontból. Mi volt a baj azzal, amikor még nem volt baj? Mert ugye mi Cimackóban tudjuk, hogy mielőtt baj lenne, akkor egyáltalán nincs baj, és akkor egyszer csak írtam, hogy baj lesz.
Igen, tehát jó reggelt kívánok! A tavalyi elemzésemben, ami valóban nem volt olyan nagyon régen, tehát tavaly februárban jelent meg a közgazdasági szemlébe a cikkem az akkumulátorgyártásról, és ott azokat a problémákat vetettem fel, hogy Magyarországnak igazából semmilyen nincs, ami alkalmassá tenni arra, hogy akkumulátor nagyhatalom legyen.
Miniszterelnöke?
Így van, kormányzati szándékon kívül. Tehát ja. Kormányzati szándék és adófizetői pénz erre van, de más nem nagyon. Lehetett már akkor tudni, hogy ez az akkumulátorgyártás egy rendkívül energiaigényes tevékenység, tehát 1 kilovattóra akkumulátorkapacitáshoz 41 kilovattóra energia szükséges, ennek a fele földgáz, fele villamosáram. És tehát az energia szükséglete hatalmas, Magyarország energiaimportőr, tehát még a villamosenergia 30%-át is importáljuk a földgáznak, meg 90%-át, ráadásul Oroszországból. Emellett Magyarország folyamatosan, tehát 2022-ben, amikor bejelentették a CETL beruházás Debrecenbe, akkor egy irtózatos aszály volt az országban, és ez jelezte azt, hogy a víz is probléma. Emellett szintén probléma az, hogy munkaerőhiány van, tehát nem magyar dolgozók számára teremtenek munkahelyet, hanem kirgiz, fülöp-szigeti, mongóliai vendégmunkások számára. És hát szintén fontos probléma, hogy a magyar beszállítók ezekbe a vállalkozásokba nem tudnak bekapcsolódni, mert az ázsiai értékláncok rendkívül zártak, úgyhogy ezek a korai kínai vállalatok hozzák magukkal a beszállítóikat. Tehát igazából nagyon nehéz látni, hogy az a rengeteg állami támogatás, amit ezek a cégek kapnak, az mikor fog megtérülni, és vajon nincs a jobb módja annak, hogy az adófizetők pénzét elköltsék.
Ez odáig fajult, hogy ez az elektromos autógyár, ami idejön, az például Kínába hozatná az akkumulátorokat, nem az így gyártott kínai akkumulátorokat, mert neki az a beszállítója. És ott
nem, az a BYD az pont azért sikeres cég, mert ő saját akkumulátorokat használ, tehát ő nem a CATL meg az SK akkumulátorát használja, hanem ő neki saját fejlesztése van. Igazából akkumulátorgyártó cégből lett elektromos autógyártó cég. És hát igen, nem hozott ide egy újabb akkumulátorgyártó vállalatot.
Pedig, hát a hely még lett volna egyébként. Miskolc környékén szerintem semmi nincs, de hogy Donald Trump ugye színrelépése, az nem kifejezetten hát hogy is olyan biztató erre a kérdésre. Ezek az így gyártott elektromos autók, vagy akkumulátorok, ezek EU-s akkumulátorok? Vagy autók?
Hát rá lesz írva, hogy Made in Hungary,
hogy?
De hogy milyen alkatrészeket, tehát elvileg a Kínából származó autókra van EU-s vám, illetve 100%-os amerikai vám, de ezeket ki lehet terjeszteni az alkatrészre, és szintén fontos, hogy az a fajta vizsgálat, ami a kínai elektromos autókat érintette az Európai Unió részéről, ami a versenytorzító állami támogatásokat nézte, azt pedzegetik, hogy ezt kiterjesztik az akkumulátorgyárakra is, tehát akkor az valószínűleg a CATL-t és a Szombodát, meg azokat az akkumulátorgyárakat is érinti, amelyek Magyarországra települnek.
Ez azt jelenti, hogy Kínában azt mondták, hogy nagyszerű ötlet az elektromos autó, és ott valamire azt mondják, hogy nagyszerű ötlet, akkor valószínűleg tolják bele számolatlan a pénzt, tehát nagyon lent tudják tartani az árakat.
Így van, elképesztő mennyiségű állami támogatás áramlott az elektromos autó szektorba. Kína ezt a szektort 2009-ben felfedezte, és ezek az állami támogatások azt is lehetővé teszik, hogy dömpingáron piacszerzési céllal áruljanak elektromos autót, de hát igazából nagyjából szinte minden gyártó veszteséges, tehát minden egyes elektromos autón mondjuk egy ilyen 10-15 ezer dollárnyi veszteség keletkezik.
Na de hát ilyenkor az Európai Unió vagy az Egyesült Államok miért nem azt nézi, hogy állampolgárai olcsón juthatnának elektromos autóhoz, milyen nagyszerű lenne, szennyezés csökkenne, blablabla, bla, hanem az autógyárak érdekeit nézi velük szembe, vámot vett ki rá, hogy ők drágábban tudják megvenni az elektromos autójukat. Ez nagyon szomorú.
Szóval Európában az autóipar az tényleg egy hatalmas iparág, az összes munkavállaló 8%-át foglalkoztatja, és az összes kutatásfejlesztési pénz 30%-a van ebbe a szektorba. És már van Európának tapasztalata arról, hogy milyen jó lenne, hogyha Európa olcsón jutna naperőművekhez, napenergiához. És az európai gyártás teljesen tönkrement, úgyhogy most 95%-ba Kínából importáljuk. Napelemekről beszélünk, és irtózatosan veszélyes lenne ugyanezt megismételni az autó gyártással, és nagyjából, hogy a teljes termelést Kínába telepítse az egész világ, az egy kockázatos tevékenység, tehát az egy kockázatos stratégia, különösen akkor, amikor látjuk, hogy milyen nehézségeket okozott leválni az orosz energiáról, tehát amikor Európa 45%-át a földgáznak Oroszországból importálta, majd egy éven belül kellett ezt jelentős mértékben csökkenteni.
Már akinek.
És hát ugyanez, tehát amikor Kína fenyegeti Tájvánt, és tehát egy ilyen globális konfliktus képe rajzolódik ki, akkor nem lehet kizárólag az üzleti hatékonyságra alapozni a döntéshozatal, tehát nagyon fontos.
Nem lehetünk gazdaságilag semlegesek, azt állítja? Bocsánat. Jajaj.
Ez egy meglehetősen kockázatos felvetés, főleg abban annak okán, hogy 2010-ben meghirdették a keleti nyitást, azóta a Kínába irányuló magyar export megfeleződött. Tehát nem volt annyira siker. Igen.
De tényleg?
És ezen túlmenően pedig az exportunk 80%-a az Európai Unió piacára megy, ami létfontosságúvá teszi azt, hogy megmaradjon a hozzáférésünk a közös piachoz. A közös piac vámpolitikája az Európai Uniós szinten van, és emiatt igazából nincs értelme gazdasági semlegességről beszélni, hiszen része vagyunk.
Pedig a Himmler úrnak olyan klassz répája van a harmadik birodalomban, és 3 forinttal olcsóbb, mint egyébként a többi helye. Nekem ez mindig tetszett. Tehát, hogy mivel indokoljuk meg azt, hogy ilyen morálinszenitük vagyunk, és hát azzal, hogy gazdasági semlegesek, ez úgy érdekes módon, egyébként nagyon furcsa, hogy a morális kérdéseket általában gazdasági szempontból ítélik meg, és a gazdasági elködünk morálisból, ami egyébként nagyon jó, mert mindig ki lehet bújni a választás alól.
Hogy amikor felfüggesztjük a morális kérdéseket, és amikor...
A magyarok érdekeit nézzük.
Igen, tehát amikor majd Amerika felfüggeszti a morális kérdéseket, és Amerika teljes erejével lecsap bizonyos helyeken.
Vagy
akkor,
nem csap le.
Vagy nem csak le, meglátjuk.
Elnézést, az amerikai állampolgárokat nem fogom veszélyeztetni.
Tehát, hogy majd amikor a legerősebb hatalom nem fogja magának nézve kötelezőnek érezni a morális semlegességet, akkor...
Hát de mi nagyon furcsa, mert ugye ezzel szembe szült szegény Orbán Balázs, amikor belezavarodott ebbe a problémába, hogy itt ugye pont ez a kérdés, hogy mikortól morális, mikortól kell a racionális mérlegelni azt, hogy Nem lesz. De kedves Petőfi, azt szeretnénk javasolni, ne szavalgasson itt, menjen hozzád, nézze már, mekkora rohadt hadsereg állott szembe velünk. Na mindegy, szóval, de hogy ennyit viszont valóban, tehát, hogy a gazdasági semlegesség tarthatatlan, mindenki tudja egyébként, főleg azért, mert hogy ugye nem, hogy egyszerűen semlegesek lennénk, hanem minden erőnkkel megpróbáltunk. Tényleg a keleti nyitást, ezt komolyan gondolták annak idején, láttam is, hát a kelet jellegéből adódóan lehetetlen volt, de azért megpróbáltuk, hogy most már pedig mi úgy tárgyalunk Türkmenisztánnal, mint Dániával. Hát nem ment, és hogy...
Nem, tehát kereskedelem politikailag ennek semmi értelme nem volt. Kínai beruházások jönnek, de azok éppen látjuk, hogy mennyire nem gazdaságilag nem megtérülők, tehát ennek tényleg kereskedelmileg semmi értelme, és mondom, nem, hogy javult a helyzet, hogy diverzifikálódott a kereskedelem, hanem még koncentráltabb lett, és még inkább az európai piacra, és azok a beruházások pedig, amik jönnek Kínából, az a kínai vállalatoknak nagyon jó, hiszen eléjük terítik a vörös szényeget, óriási állami támogatásokkal, infrastruktúrát építenek nekik, laza szabályozások vonatkoznak rájuk, és egyébként van hozzáférésük az Európai Uniós piachoz, de hogy a magyar gazdaságnak ebből mi a haszna, azt még nem sikerült kimutatni.
Egyes gazdasági szereplőknél is sikerült, úgy általánosságban nem, és az főleg, hogy mindenkinek az miért nem, az, na de hát a helyzet most tényleg nem akarok elkalandozni nagyon, de Trumpnál hasonló, tehát a Trump, mint messiás, bizonyos fokig, el tudom képzelni, hogy bizonyos szituációkban segít az ő megválasztásra, de hogy ez így nekünk gazdaságilag meg egyébként mit fog segíteni, az, mivel ott az Unióval együtt leszünk kezelve. Szóval ez a borzasztó, hogy bárhogy mondjuk mi azt, hogy mi a nagyon jó barátai vagyunk ott, tudjuk meg néha Orbán Viktornak örül, meg néha összekeveri a Fülöp-szigetek a kertészével, a francot érdekli, de komolyan most tényleg, hogy az a Mikiek sér ott mit csinál, és hogy ha valamit hoznak, valami intézkedést, az EU-ra fog vonatkozni. Ott nem lesz külön magyar intézkedés, tehát az annyira úgy nem tűnik jónak.
Így van, tehát az a fajta vámpolitika, amit Donald Trump és ez a projekt 2025 előirányoz, az biztos, hogy nem jó a magyar gazdaságnak, tehát ott az Európai Uniós termékekre is jelentős vámot vetnek ki, a kínai termékekre pedig 60-100%-os vámot vetnek ki, tehát az amerikai piac elszigetelésére törekszenek, de azért nagyon fontos az, hogy Donald Trump teljesen kiszámíthatatlan, tehát...
De Elon Musk azért ott nem annyira kiszámíthatatlan.
Igen, Elon Musk, ő most az amerikai kormányzat hatékonyságáért felel, tehát ő most vágni fogja az amerikai kormányzati programokat, tehát például megszüntetik az oktatási...
Szociális oktatás, egészségügy.
Igen, tehát ezeket a költéseket, ezeket visszavágja, de külpolitikában igazából most úgy tűnik a kinevezések alapján, hogy a hagyományos republikánus irányzat fog irányítani.
Külpolitikában talán, de ez inkább a gazdaság, és azért ő azért...
Azt még nem tudjuk,
de
tényleg...
lesz hatása rá.
A gazdaságot még nem tudjuk, tehát nem tudjuk, hogy beváltja azt a vámpolitikát, amit ígér, tehát ez a 60-100%-os vám, tehát ez Amerikában is akkora inflációt okozna, mert hogy ők is importálnak, amit nem biztos, hogy bevállalnak, és a republikánus párton erről nyilvánvalóan vita van, mert azért még mindig van egy szárny, ami ismeri a szabadkereskedelmet, előnyeit.
Az nekem úgy tűnt egyébként így a Trump támogatottságából, hogy azok, nem tudom, azok elmentek a holdra.
Hát igazából úgy gondoltuk, hogy a háborúpárti héják is elmentek a holdra, de éppen átveszik a hatalmat, tehát
de
visszatértek.
Nem. Hol? Hát azért ezeket a fogalmakat tisztázzuk, a békepártiak tértek vissza. De hát tényleg szólam.
Jó, tehát Marco Rubio, a legkeményebb Kína ellenes adminisztráció fog létrejönni.
De tehát az oroszokkal meg kevésbé.
Az oroszokkal azt még nem tudjuk. Tehát igazából az oroszok se boldogok most a külpolitikai kinevezések miatt, tehát ők is barátságosabb embereket vártak a külügyminisztérium és a nemzetbiztonsági főtanács.
Putin bedobott, hogy Kamala Harrisnek szurkol.
Igazából az oroszok valószínűleg annak szurkoltak, hogy káosz legyen. Nem lett káosz, tehát a teljes republikánus győzelem az azt jelenti, hogy Trump nagyjából támadhatatlan.
Fékek
ami azt jelenti, nincs fék és ellensúly, de ez azzal is jár, hogy ha bármi anyaga lenne Putyinnak arra, hogy zsarolja Trumpot, az minden értékét elvesztette, tehát igazából még az oroszoknak is kellene fék és ellensúly, mert most teljes hatalomra segítették azt a republikánus irányzatot, ami most nincs fogásuk, mert most van bármilyen kompromittáló videó, vagy bármi, az igazából miután minden hatalom a kezébe van, tehát ezzel már nem tudják
is,
zsarolni.
Tehát a Trumpot kompromittálni, ez olyan, mint azt mondani a Garta Zoliról, hogy hát egy kicsit züllött azért az életforma, hogy ő folytat. Ja, igen, tudom. Hát, szóval nem, tehát azt, igen, tehát nehéz kompromittálni valakit, aki egyfolytában kompromittálja magát, és emiatt nem veszít szavazatokat. Szóval nekem ez volt a csoda az egészben, hogy azokat a kisebbségeket sorba, akiket megalázott, azok így megszavazták, de nem is. De nagyon messzire mentünk egyébként, miközben az lenne a dolgunk, hogy a akkumulátorgyárakról beszélgessünk részben Györfi Dórával, a budapesti Corvinus Egyetem professzorral, mert hogy itt van egy nagyon érdekes mondat, létezik magyar hírlap, csodálkoztam rá még mindig, ez nagyszerű hír, és hogy itt azt mondja nekünk Jó István kormánybiztos, a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója a Hungary Battery Week budapesti konferenciáján. A lényeg az, hogy 2030-ra, és ez nagyon közel van, tehát 25 van mindjárt, az akkumulátor technológia európai kutatás és fejlesztési központjává váljon. De hát ennek semmi jelét nem látom, hogy egy ilyen tevékenység csírájában elkezdődött volna.
Igen, nagyon nehéz kutatásfejlesztési központtá válni, hogyha nincsenek kémia és fizika tanárok az iskolákban, tehát, vagy ezekből hiány van, tehát így tényleg nehéz lesz, de nagyon fontos, hogy gyártási központtá válunk, tehát kvázi a szennyezés joga lesz ezeké a cégeké, és nyilván lesznek kezdeményezések, és tegnap voltam egy akadémiai konferencián, ahol a műszaki osztály képviselői azt mondták el nekem, hogy hosszú ideig nem tudtak kapcsolatot teremteni az akkumulátorgyártókkal, de most a koreai és a kínai cégek is így kicsit nyitottabbak arra, hogy kis léptékben, de kutatásfejlesztési megállapodásokat is kössenek, de azért nagy valószínűséggel a legfejlettebb technológiát azt otthon tartják, és ez a kínaiakra különösen igaz, tehát Kína fejlődése az jelentős mértékben úgy lett sikeres, hogy beengedték a külföldi működőtőkét, majd megtanulták a technológiát, elsajátították, és mondhatni, eltulajdonították.
Na most úgy
alkalmazták, igen, tehát ugyanezt valószínűleg nem fogják hagyni, amikor ők mennek külföldre, és erre van a kínai kommunista párt, erre már kiadta a megfelelő útmutatást a cégeknek, hogy azért legyenek óvatosak, és ők ismerik ezeket a technikákat, tehát a magyar egyetemek, kutatóintézetek korlátozott mértékben biztosan valamilyen lesz megállapodás ezekkel a cégekkel, de azért nem itt nálunk fog készülni tehát nem itt nálunk fogják kifejleszteni a legújabb akkumulátorokat, tehát ezeket a legfejlettebb technológiát biztosan otthon tartják.
Igen, ami egyébként iszonyú izgalmas, és iszonyú fontos, mert hogy azért most úgy gondolom, hogy most valami áttörésnek be kell következnie hamarosan az akkumulátor technológiában, mert azért látjuk, hogy ez eljutott a maximumáig a mostani akkumulátor így nagyjából.
Hát itt folyamatosan vannak fejlesztések, tehát lesz szilárdtest akkumulátor, akkor a anód és a katód anyagai is folyamatosan változnak. Tehát látszik, hogy számos probléma ezen a területen nincs még megoldva technológiailag, és emiatt is gondolom nagyon kockázatosnak a kormányzatnak azt a lépését, hogy nagyjából egy technológiára feltette a magyar gazdaság jövőjét.
Mert csak azért is, mert ugye igazából úgy képzelni az ember ezt a napenergiát, meg stb., hogy süt a nap, és én azt így berakom egy aksiba. És akkor ugye, amikor nem süt, akkor előveszem. Tehát ez nem egy ördöngőség azért. És voltak is erre kísérletek, pont az Elon Muskék nyomták ezeket a nagyobb ilyen házi tárolókat.
Biztos. Tehát igen, tehát az akkumulátorokat nyilván nem csupán az elektromos autókban lehet felhasználni, és vannak kezdeményezések arra nézve is, hogy a használt elektromos autóakkumulátorokat tárolási technológiává átalakítsák, csak ott az a probléma, hogy hogy a régi akkumulátorok, amik már nagyobb veszélye van az árlatnak, azok az újakkal versenyeznek, minőségben és költségben is, tehát nyilván már, amikor már használtak, akkor már gyengébb minőségűek is, emellett az akkumulátorok kilovattóránkénti költsége az folyamatosan csökkent, tehát 2010-ben még $1000 volt, most $140 kilovattóránként, és ez 2030-ra $60-ra prognosztizálják. Tehát akkorák a fejlesztések, és ez is fontos, hogy Európában 2030-ra az előrejelzések szerint, tehát a bejelentett beruházások alapján 1,7 terawattórányi kapacitás lesz, és hát a probléma az az, hogy viszont az előrejelzett kereslet az ennek kevesebb, mint a fele, tehát ilyen 400-800 gigawatt, tehát gigawattórányi kereslet, és emiatt igazából a túltermelés veszélye forog fenn.
Előre dolgozunk.
Előre,
de hogy a kérdés az, hogy például mondjuk az amerikai vagy az európai elektromos autókban is ázsiai akkumulátorok vannak?
Nem, ott vannak saját fejlesztések, tehát tehát ott.
Tehát az egy külön, mindenki, ez olyan, mint az iPhone töltő, hogy mindenki megpróbálja a saját csatlakozóját megcsinálni, nehogy beleessen dugni a másikba.
Hát Amerika különösen szét akarja választani a saját értékláncait a kínai értékláncoktól, meg ugye nem akar kiszolgáltatott lenni. Részben egyébként nem igaz, tehát részben a Tesla az vásárol Kínából akkumulátorokat, de pont Joe Biden elnökségének az egyik legfontosabb sikere ez az infláció csökkentő törvény, ami igazából nem az inflációra vonatkozott, hanem egy iparpolitikai program, és ez az iparpolitikai program pont arra irányul, hogy Amerikában gyártsák az elektromos autókat, és Amerikában gyártsák az akkumulátorokat. Na most itt a probléma az, hogy Trump egyrészt megígérte, hogy ezt eltörli. Trump nem igazán hisz a klímaváltozásban, és az elektromos autókat pedig a republikánusok nagyon nem szeretik. Tehát voltak felmérések, hogy a republikánusok 82%-a nem venne elektromos autót, tehát az elektromos autók rendkívül
népszerűek. Ülnek az elektromos autókban.
Igen, ők meg azért nem fognak most már venni, mert Elon Musk megvette a Twittert, támogatja Trumpot, úgyhogy ők pedig bojkottálják a Teslát. Tehát Amerikában a projekt 2025-ben is szerepel, hogy ezeket az elektromos autóra vonatkozó szabályozásokat el fogják törölni, és nem fogják előírni az amerikaiaknak, hogy milyen meghajtású autót vezethetnek. Tehát ezeket visszafordítják. Amerikában így is csak 9% az elektromos autók részesedése.
Az elég sok.
Igen, de ott azért vannak, tehát New York, Kalifornia, tehát ott ezeket nagyon erős szabályozások promotálták. Ez most visszafordulóban van, és nagyon fontos, hogy ugyanez igaz Európára, mert itt még ugye nem törölték el a 2035-ös szabályozást, de a magyar akkumulátorgyártó nagyhatalom víziónak az egyik nagyon fontos kockázata a szabályozás kockázata. Tehát az, hogy 2035-ben csak elektromos autót lehet eladni Európában, az a szabály az változhat. Tehát az egy tanácsi döntés, hogy megváltoztassák, és nagyon fontos, hogy az Európai Parlamentben a jobboldali pártok, tehát ideértve a néppártot is, ennek a határidőnek a kitolása mellett vannak, úgyhogy kérdéses, hogy hogyan alakulnak az európai szabályozások, és már most látszik, hogy nem fogyasztói igény az, hogy az emberek elektromos autót vezessenek, tehát igazából az, hogy mennyi az eladás, az állami támogatásoktól függ, és ahol például Németországban ezeket beszüntették, 30%-kal zuhant az elektromos autók eladása, és emiatt van az, hogy a magyar akkumulátorgyártás idén rendkívüli mértékben visszaesett, tehát néhány hónapban 30-32%.
Legalább olyan mennyiségbe felszaporodtak az elektromos autók, hogy az áruk elkezdett lejjebb menni, egy kicsit gondolom ezeket.
Hát ez, tehát keresleti és kínálati oldali beavatkozások is voltak a piaci folyamatokban. Tehát a keresleti oldalon a vásárlóknak rendkívüli támogatásokat adtak Kínába, Európába és az Egyesült Államokban is, és ezek úgymond meg, tehát jó volt a vásárlóknak, hogy akkor beszereztek állami támogatásból egy ilyen autót. Tehát a kínálati oldalon pedig a gyártók is hatalmas támogatásokat kaptak, és emiatt hatalmas eladatlan készletek halmozódtak fel, amiknek már komoly tárolási költségei voltak, tehát Kínában tényleg az interneten lehet látni egy óriási mennyiségű eladatlan elektromos autók állnak, és hatalmas területeket. De nem csak Kína, hát Európában is a kikötők környékén hatalmas területeket kellett bérelni, és miután ezek az eladatlan készletek miatt muszáj volt árat csökkenteni a gyártóknak, viszont ez a gyártók számára veszteség, és ez pedig a részvényesek nem örültek neki, és ezért számos autógyártó késlelteti, vagy törölte az elektromos autó beruházásait, és amik most népszerűek, azok elsősorban a hibrid autók.
De mondjuk az hogyan most, tehát nem igazából nagyon-nagyon távol áll tőlem az autó maga, mint olyan dolog, de hogy az árak, hogy alakultak most a kínai autók, azok tényleg ilyen olcsók, hogy nem beszerezhető pármilliós beruházásokat igényelnek, vagy azért ott is azért úgy megvan lökve egy kicsit az alja.
Hát
népautó van, létezik népautó elektromos
autóban? Igen, és ez is az európai autóiparnak az egyik nagyon fontos problémája, hogy jóval nagyobb haszon van ezeken az óriási terepjárókon.
A jaktokon, meg óriási, az meg hatalmas.
Nem, és főleg a chip hiány miatt, a COVID idején és az azt követő chip hiány miatt, tehát, hogy mibe szerelik a chipet egy kis autóba, vagy pedig egy nagyobb haszont jelentő terepjáróba, és hát ráálltak ezekre a luxus kategóriás autókra, ami jelentős a haszon, viszont hát azért azt nehéz elképzelni, hogy akkor a klímaváltozáson az segítene, hogyha ilyen hatalmas terepjárók, hatalmas akkumulátorokkal.
Meg tudom írni a szöveget, amivel emellett érvelek, de hazudnék végig, persze.
Igen, és hát ami, tehát a fő cél, és ez a kibocsátás csökkentés kapcsán hasznos lenne, azok valóban a kis autók, azokat viszont Kínába gyártják. És akkor az európai döntéshozóknak mérlegelniük kell az európai autógyártók szempontjait, meg a klímaváltozásnak a szempontjait, és Kínában jelentek meg ezek ott létezik ez a viszonylag elérhető áru elektromos autó.
Most ugye az elbocsátásokról olvasunk elsősorban ezeknél az akkumulátorgyáraknál, előtte a szennyezésekről, meg az ilyenekről, most azokról egy kicsit kevesebbet olvasunk. Tehát mint egy picit vagy jobban tudnak titkot tartani, vagy ugye tényleg egy picit odafigyelnek, mert addig azt mondták nekik, hogy nyugodtan szennyezzünk át most, akkor mit, viszont azt látom, hogy tényleg megállt ez az őrület, hogy azért most már nem jelölnek ki újabb területeket, legalább egy kis péttel, de észrevették, hogy valami baj van. Ez egyébként vissza. Tehát ez egy hullámbölgy most, tehát ott tartunk most, hogy egy kicsit felszaporodtak az eladhatatlan elektromos autók, és a szabályozás még alakul, és aztán minden tisztázódik, rendbe jön, és akkor teljes üzemi kapacitásra felfut Magyarország.
Ezt nem lehet tudni, mert sok bizonytalanság van, tehát még egyszer, ez nem egy fogyasztói igényeket kielégítő program, tehát a fogyasztók azok aggódnak azért, mert tehát igazából még mindig drágák az elektromos autók, a töltési infrastruktúra még mindig probléma, a javítási költségek magasak, és a biztosítási költségek is magasak, és emellett nagyon gyors ezeknek az autóknak az értékvesztése, sokkal gyorsabb, mint a hagyományos autóké, mert hogy az akkumulátor az nagyon drága, és ugye azzal lehetnek problémák, tehát igazából nem a fogyasztói igények vezetik, ami vezeti az a szabályozás, és ami miatt várható, hogy jövőre egy kicsit javul a helyzet, az, hogy 2025-ben életbe lép az új európai szabályozás, ami 15%-os kibocsátás csökkenést írt elő, tehát az autógyártók gyártóknak biztosítaniuk kell az, hogy 100 kilométerenként 93,6 gram széndioxidot bocsátanak ki átlagba az autóik, ami azt jelenti, hogy növelniük kell az elektromos autók eladásait, ami
vagy
pedig...
Vagy a szoftverbe kell belenyúlni, mint a Volkswagen. Tehát sok lehetőség van.
Igen, igen, na ennek a következménye lett a...
Sejtettem
2035-ös határidő, meg az, hogy akkor tényleg nagyon szigorúak ezek a kibocsátási szabályok, de minden esetre tehát ezek egyelőre az autógyártóknak ezek az autók eladása veszteséges, tehát akár jelentősen is, és akkor ezt valamilyen módon a hagyományos autók eladásából kompenzálják, de folyamatosan lobbiznak az európai autógyártó cégek annak érdekében, hogy mondjuk ezt a 25-ös szabályt kitolják 27-re, és egyelőre marad, és hamarosan életbe lép. De 2026-ban viszont lesz egy felülvizsgálata a 2035-ös határidőnek, és hogyha azt felülvizsgálják, akkor nem csak időszakos gödör lehet a keresletbe az elektromos autók iránt, hanem ez tartósabb lehet. De még egyszer, ez nagyon erősen a politikától és a szabályozástól függ. Meg az állami támogatásoktól, tehát Franciaországba eltörölték, Németországba eltörölték, most Németországba a vállalatok számára visszahozzák, és akkor Nagy-Britániába is lehet látni, tehát a konzervatív kormányzat 2030-ről 2035-ös határidőre a hagyományos autók kivezetését, most akkor a munkáspárti kormányzat visszahozza a 2030-as határidőt, és azért így a vállalatoknak nagyon nehéz tervezni.
Hát jó, az megértem. De hogy egyébként, mert ez csak azért is furcsa, mert ugye, hogy volt, emlékszünk rá, hogy elektromos autózással kezdődött a történet valamikor ott réges-régen a 900-as évek elején, és akkor ez egy zsákutca. Lehet, hogy ez is egy zsákutca lesz, és rájövünk, hogy meg tudjuk csinálni azt, hogy menjen az dízellel, de mit tudom én, 0,8 litert fogyasszon 100 kilométeren, tehát hogy erre fog elvinni a dolog, és akkor elfelejtjük az egész ilyen zsákutcánkat az elektromos autóval?
Nem szeretnék technológiai jóslatokat tenni. Tehát igen, jósolni a
jövőt.
Igen, a vízautó még a következő, igen. amit említeni akartam.
Tehát, volna, igen.
Nem, tényleg nem szeretnék jósolni, tehát közpolitikai szempontból amikor látja az ember, hogy komoly technológiai kockázatok vannak, akkor nem érdemes egy technológiára fogadni és feltenni
mindent. Az mit jelent nálunk, hogy egy technológia? Tehát
ez a lítium akkumulátorról van szó.
Igen, az akkumulátorokon belül is mi egy.
Igen, és a lítium akkumulátoron belül is sok típus van, és akkor át lehet állítani a gépeket, hogyha változik az összetétele az anódnak vagy a katódnak, de nyilván hidrogén meghajtású autót nem lehet ezeket.
A banán. Tehát, hogy egyfajta van mindenhol, és egy betegség megtámadja, akkor kipusztul minden banán, ugye? Ez nagyjából tehát a faj, a biodiverzitásnak ugye a hiánya, ami akkumulátor esetében nehezen értelmezhető, de önök értik, miről van szó nyilván. Tehát, hogy azt mondta, de ez nem egy kényszerpálya? Tehát azt mondták, hogy ezt hozzuk ide. Lehet, hogy mi szeretünk volna számtalan mindenféle akkumulátort csinálni, káliumosat, meg peroxid.
Tehát onnantól kezdve nem kényszerpálya, hogy igazából ezekért a beruházásokért a kormányzat harcol. A kormányzat hirdette meg azt a víziót, hogy akkor akkumulátorgyártó nagyhatalom leszünk. Tehát meghirdethette azt, tehát nekem az egyik kedvenc példám az, hogy azt hiszem 2022. decemberében a gyógyszergyártó cégekre visszamenőlegesen kivetettek egy plusz adót, és magyar multinacionális gyógyszergyártó cégek kaptak egy plusz adót a nyakukba, amik rendkívül magas hozzáadott értéket állítanak elő, majd ezeket a támogatásokat odaadták a kínai akkumulátorgyár cégeknek, amik rendkívül alacsony hozzáadott, tehát ezeknek a adózás utáni profitja ilyen 2% van kimutatva.
Tehát a jó kompromisszum az
a... Tehát, hogy ebben én nem látok bármi determinizmust, hogy tönkretegyük a saját multinacionális gyárainkat. Nem lett tönkretéve, de hogy a saját multinacionális gyógyszeriparunk azt agyonadóztatjuk, és egyébként pedig...
Hát, mert ott a termelő, hát, mert ott keletkezik.
És akkor ezt odaadjuk, hát, a kínai
tulajdonosok. Bocsánat, de ez a lényeg. Persze a legjobb megoldást nyilván az algopirinnel hajtott autó lett volna, de ezt nem tudták ezt fedél alá hozni, és ezért kénytelenek voltak.
Tehát, hogy ebben semmi kényszer nincs, és még a rendszeren belül sincs
igazából van, de pszichológiai kényszer van, tehát annak a demonstrálása, hogy mi egy olyan nagyon független ország vagyunk az Európai Unión belül, akik mi a saját lábunkon meg tudunk állni, tessék, itt van 15 akkumulátorgyárat ledobtunk az országba.
És még ehhez annyit tennék hozzá, hogy ugye mindig az autóiparral indokolják azt, hogy ide ennyi akkumulátorgyár kell, és akkor a nagyságrendeket elmondom, hogy 2030-ig itt 215 gigawattórányi kapacitást terveznek, és Szlovákiában és Csehországban jóval több autót gyártanak, mint nálunk, tehát Csehországban kb. Háromszor annyit, és Csehországban 15 gigawattórányi kapacitást.
Ez mit jelent? Egy kicsit ma azért, most tehát egy picit egyszer, nekem ez így fáj.
215 gigawattóra a magyar akkumulátorgyártási terv kapacitása, okay, 2030-ra. Ez a második legmagasabb Németország után. Németországban 358, de már 24-et ebből töröltek, tehát 330 gigawattóra. Kevesebb akkumulátort tervez gyártani nálunk Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország,
és töredékét,
hát igen, töredékét tervezi Szlovákia és Csehország, tehát kevesebb, mint tizedét. Annak ellenére, hogy ugyanolyan fontos az autóipar az ő gazdaságukban, mint náluk. És ami nálunk probléma, hogy említettem, hogy hatalmas az energiaigénye ennek ezeknek az akkumulátorgyáraknak, és ehhez képest ezen a héten volt hír, hogy Magyarországon az áramár bizonyos időszakokban akár tízszerese is lehet mondjuk a francia vagy az osztrák áraknak, tehát egy olyan tevékenységet végzünk Magyarországon, amiben abszolút komparatív hátrányban vagyunk.
Ezt próbáltam megérteni már akkor is, hogy tehát mondták, hogy elfogyott így, véget ért az áram, és hogy de hogy mi, akkor lerohanunk a piacra, és megveszünk az első eladótól, hát nincs egy ilyen hosszú távú stratégia árambeszerzésre valami, ami, ez mit legmagasabb, bár ez valamilyen napi tős, de ahol így azt mondják, igen, hogy hát nagyon kell az áram, akkor nem lesz olcsó.
Óránként, tehát nagyon, hát amikor nem süt a nap, nem fúj a szél, akkor kell valami tartalék kapacitás, és hát tényleg az volt, hogy nem tudom, este 6-kor, amikor fogyasztási csúcsidőszak volt, akkor Ausztriában volt 100 euró a megawattonkénti ár, Franciaországban 120 euró, nálunk meg 800 vagy 1000 euró. Igen, tehát még így a közös piac nem működik, hálózatokat kellene építeni, és ehhez mondjuk jó lenne hozzáférni az európai fejlesztési pénzekhez, de most de
ugye elméletileg azt gondolom az ember, hogy ha valami, akkor az áram azért az határok fölött átívelő dolog. Tehát az úgy nem ilyen zárt kis izékben vagyunk.
Igen,
mi legyen árammal
fűtünk. Igen, tehát hogyha ha működik a piac, de hogyha ha nincsenek meg a megfelelő hálózatok, amik ezeket idehozzák, akkor kialakulhatnak ezek a tényleg tízszeres különbség.
Hát igen,
és hogyha ezt nézzük, hogy még meg sem épültek ezek a hatalmas akkumulátorgyárak, amik miatt a Nemzeti Energia és Klímastratégia 2030-ra 35%-os energiaigény növekedést vár, és 2050-re pedig 65%-os energiaigény növekedést vár, tehát úgy tartunk itt, hogy még nem is működ, tehát a CETL még el se kezdett működni.
De hát nyilván megvagy. De hogy azt csak azon gondolkozom, hogyha tízszeres árkülönbség, jó, háromszoros árkülönbségek kialakulnak, ha ez benzinben lenne, akkor a magyar ember nem takolna soha büdös életbe itthon, hanem mindig a szomszédban menne. Szóval hogy ne egy hosszabbítót nem dugunk át, de hogy komolyan, de tényleg teljesen abszurdak ezek a különbségek igazából. Értem egyébként, hogy miért nem, nyilván nem fogom egy sima hosszabbító, nehéz lenne megoldani, bár egyéni szinten valószínűleg ez menedzselhető, így ott Komárom környékén, gondolom erről meg is van, meg gondolom déli határnál is megvan vannak erre a, megvannak erre a módszerek, de alapvetően az áramár akkor mégiscsak abból ered, hogy, hogy ez egy ilyen impulzus vásárlás, tehát hogy tehát csütörtökön még nem tudjuk, hogy pénteken nekünk áram fog kelleni este.
Tehát amikor hatalmas fejlesztések voltak a napelemek kapcsán, tehát erről ebben Magyarország úgymond ezen a területen élen jár, de amikor nem süt a nap, akkor ezek nem működnek, és úgy tudom, hogy most az is okozta ezt a típusú válságot, hogy számos erőműben ilyen fenntartási munkálatok folytak.
Plusz asszály van ott.
Asszály is van, tényleg minden összejött, de jelzi azt, hogy sebezhető a rendszer, sérülékeny, és kevés, és még egyszer még nem is működnek az akkumulátorgyárak teljes kapacitásba, tehát a tervezett kapacitásba, és akkor nyilván folynak erőművi fejlesztések.
Hogyne, az ott egyértelmű. Könnyebben megoldhatónak gondoltam azt, mint a vizet. A vízzel azért ott volt olyan, amikor egyszer lehetetlenek tartottam, hogy az megoldható legyen.
Hát különösen úgy megoldhatatlan, hogy éppen most, tehát valamilyen módon a költségvetési hiányt igyekeznek kezelni, és bizonyos beruházásokat törölnek, és éppen a vízrendszer
Debrecen azt nem törölték, hanem újra kiírják. Megmondták, ajánlat nem érkezett, ugye, de tényleg, hát egyszerűen az történt, hogy sajnos egy 10 milliárddal többet volt a legolcsóbb ajánlat, ami véletlenül Mészáros Lőrincéké volt, és még az is 10-zel több, de azonnal újra kiírják, mert ugye itt azért ezt muszáj megoldani, mert ugye erre a vezetékre most nem tudják rákötni ott a Debrecenbe ezt a
dolgot. Tehát a vízhálózatot muszáj fejleszteni, de lehet látni, hogy ez is adófizetői pénzekből megy, és most úgy tűnik, most miből? Éppen vigyáznak rá. Éppen zavaró, hogy ez a túlárazás folyik, de nem, ez nem mindig zavaró. Tehát,
hát főleg majd a választás előtt évben nem lesz zavaró, tehát amikor aztán automatikusan elkezdenek pénzek kiáramlani, és az iszonyatos lesz, hisz ugye most ez egy technikai recesszióban, hogy azért becsobbantunk már megint egy kicsit, erről nem beszélünk, mert nem olvastam róla sehol, mármint hogy a főbb helyeken, de hogy ott abba beletolni egy ilyen választási évet, tehát ilyen anyagilag az nagyon izgalmas lesz. Plusz elindítjuk a debreceni akkumulátorgyárat még, és ott vannak ilyen kiszáradt emberek áldogálni Debrecenbe, hogy nem is olyan jó nekik.
Igen, tehát 25-ben lesz a próbaüzem Debrecenbe, de azért nagyon fontos, ez még nem a 100 gigawattórás próbaüzem, tehát egy...
De addigra meg kell oldani a vízfejlesztést, nem? Azért ez
nyilván, tehát a vízinfrastruktúrát azt muszáj fejleszteni.
Hát mégis ez meg fognak lepődni azért odalent, hogy így a Tisza az nem megy át, nem folyik át, mert hogy ezt egy-egybe beengedjük egy akkumulátorgyárba, de hogy máshol azért ez azért működik, mert ugye ez mindig ez a vizekország vagyunk, nem vagyunk a vizekországa, csodálatosak a termelmény, nem csodálatosak, de hogy legalább ott a többi helyen, ott voltak fejlesztések, és úgy működik, hogy fejlesztések nélkül is elbírták ott az aksi gyárakat, így a vizetékek.
A tavalyi cikkemben a svédországi Northvolt volt a pozitív példa, és az sem áll jól, tehát de ott igazából nem a vízzel vagy az energiával van probléma, mert ott a sarkör környékén épült, és a vizet azt hűtésre használják, tehát eleve kevesebb kell belőle, de hát ott... De a Northvoltot is érinti az, hogy jelentősen csökkent a kereslet. Tehát az akkumulátorokra... Tehát máshol nincsenek ilyen problémák, mert eleve kisebb gyárakat terveznek jellemzően.
Na jó, de hát igazából így azért nehéz, azért ráállni, hogy én egy ilyen kis kézműves akkumulátorgyárat 3-4 alkalmazottal otthon, tehát így kis kalapáccsal hajlítgatjuk ott a lemezeket. Nyilván
tehát ez a 15 meg a 100 gigawattóra között jelentős különbségben, és tényleg a nagyságrendet azt mutatja, hogy Gödön 40 gigawattóra a Samsung SDI-nak a kapacitása. Erre szüksége van 27 ezer köbméter vízre naponta, ami egy 100 ezres városnak a vízfogyasztása. Tehát, és akkor a Debrecen az 2,5-szeres, plusz még egyébként a Evenergy, ami a BMW-nek szállít, az még egy plusz 28 gigawattórával van tervezve. Tehát biztos, hogy meg kell oldani a vízhálózatot.
Egyébként a vízfelhasználás, ez hogy működik? Tehát ez utána tökéletes, tiszta, iható állapotba kerül ki a túloldalon.
Hát ennek egy nagyon nagy része elpárolog, mert hűtésre használják. Igen.
Aha, tehát hogy ez, ebből a szempontból akkor nem, tehát nem használható fel másra, hanem ez ott fog elpárolni. Az mert az egészen újrehetős mennyiségeket hallottam, és nem értettem, hogy hát számtalan gyárat, üzemet ismerek, körülbelül mindegynek van jelentős felhasználása, de itt azért ezek valahogy kiemelkedően durvák.
Igen, tehát itt azt hiszem, hogy a 70% az elpárolog, és akkor a többit kell szennyvíz, és azt kell tisztítani.
Szóval kicsi akkumulátorgyárakat kellett, sok kicsit kellett volna.
Nem. Tehát ugye a komáromi az 16 gigawattórás, és az is kellően nagy, de hát a 100 gigawattóra Debrecenben az egészen. Tehát én meg is lepődnék, hogyha az elérni a 100 gigawattórát a végén. Tehát az is lehet, hogy kisebb lesz.
Persze most a beszélgetés végén,
ciklus,
ha megkérdezem, hogy mit jelent ez a 100 gigawattóra, az már elég későn lesz, de hogy én azt gondolom, hogy ilyen darabra csinálják, tehát egy darab akkumulátorcellákat.
Nem, akkumulátorcellákat gyártanak, és azokat csomagolják modulokba. Uh-huh. És akkor a modulokból lesznek az akkumulátorok.
És a cellákat számolják.
És akkor a cellák összességébennek van egy teljesítménye, és akkor úgy kell nézni, hogy mondjuk egy 100 kilovattórás akkumulátor az már egy hatalmas nagy, egy elektromos autóba.
Értem. Irodalom felé orientálódtam már középiskolában is, tehát hogy ez akkor döntöttem el egyébként, amikor a Médi néni egyébként az iskola pártitkára és egyben fizika tanára is azt mondta, hogy engem nem érdekel ki, mit mond, én Jauntnak fogom ejteni a Jauntot. És akkor rájöttem, hogy azt akkor így a gyakorlati, a kísérleti fizikát azt elhagyom, csak az elméleti fizika. Az elméleti fizika maradt nekem, úgyhogy ezek a kilovattórák egy picit ilyenkor így megzavarnak, mert én nagyon hülyének érzem magam, mert akkor azt gondolom, hogy mindenhol egységesek ezek a cellák, tehát ne lehet tudni poriból, hogy
Nem, és akkor még ami kimaradt a beszélgetésünkből az, hogy a legnagyobb problémáról még nem is beszéltünk, ami az újrahasznosítás, és azok az akkumulátorhegyek, amiket újra fel kell dolgozni, és egyébként még nincs erre nyereséges technológia, viszont rendkívül veszélyes a környezetre. És ennek az újrahasznosításnak az egyik központi problémája az, hogy az akkumulátorok nagyon sokfélék, a kémiai összetételük is rendkívül sokféle, és a fizikai formájuk is rendkívül sokféle, tehát nagyon-nagyon nehéz automatizálni a folyamatot, és ez nagyon megdrágítja, és emiatt nem nyereséges az újrahasznosítás, viszont muszáj, mert különben illegális akkumulátor
temetők
lesznek.
A Tamagocsi temető után nekem az akkumulátor temető volt a következő ilyen, mert olyan tényleg olyan szomorú az egész, nem, hogy lemerült, tehát van egy életciklusa, hogy akkor te kezdi fiatalon, és akkor a végén semmi volt, már alig bugyog benne egy kis sav, és akkor végén és eltemetik, szörnyű. De azért még onnantól azért ez nem, tehát nem ártalmatlan teljes mértékben, sajnálatos módon.
Hát egyáltalán nem. tehát tényleg már most az ország számos pontján az átlátszó feltárt illegális hulladék lerakatokat, és hát ez szivárog, talajt, vizet, levegőt szennyez, tűzbe, tehát tényleg ez egy rendkívül veszély.
Egyébként, amikor újrahasznosítják, akkor mit csinálnak ezekkel? Szétszedik, és mit tudom,
hát szét kell szerelni, és akkor részben elégetik, és akkor az elégetésből keletkezik a fekete massza, és a fekete massza az rejti az értékes fémeket, és az értékes fémeket egy hidrolízis nevet, tehát kioldják ezeket a fémeket egymás után, de ez egy hosszú, költséges és nem nyereséges folyamat, és nagyon erőteljesen befolyásolja az, hogy a világpiaci árak ezeknek a fémeknek mekkora, és ez az újrahasznosítás nyereségességet befolyásolja, és a litiumvasfoszfát akkumulátorokat, ami a leggyakoribb és a legolcsóbb, az pedig nem lehet nyereséges újrahasznosítani. A lítium pedig ötször annyiba kerül újrahasznosított lítium, mint az újra kibányászott lítium. És igen. És egyébként viszont az európai szabályozások, 2023-as európai akkumulátor szabályozás pedig előírja a kötelező újrahasznosítást. Az égetés, tehát ez a pirolízis még nem is elég hozzá, tehát a komplikált hidrolízis szükséges ahhoz, hogy a 70%-át az akkumulátor tömegének ennek újra lehessen hasznosítani, és az újrahasznosított nyersanyagokat pedig be kell építeni az új akkumulátorokba, ami pedig azt jelzi, hogy tényleg a cégeknek mindenen spórolniuk szükséges ahhoz, hogy a veszteségeiket csökkentsék, és emiatt ugyanúgy az olcsó munkaerő, olcsó energia és laza szabályozási környezetbe mennek, és emiatt várhatjuk, tehát nyáron Nagy Márton bejelentette, hogy nem csupán akkumulátor nagyhatalom leszünk, hanem akkumulátor hulladék feldolgozásban is az élen fogunk járni.
És kutatásfejlesztésben a másik, hogy Györfi Dóra, hölgyeim és uraim, kérem tapsolják meg Budapesti Korvinusz Egyetem professzor, csak lejárt az időnk közben sajnálatos módon. Én búcsúzom.
Reggeli gyors, nem maradjon le semmiről.